Hogyan ábrázolja Krisztus feltámadását a zene, vagy azokat a hullámokat, amelyeket az emberi lélekben vet, a Krisztusban hívő közösségében, vagy az emberi történelem évezredeiben? Kedves hallgatóim, én Lukovics Milán vagyok, és ennek a kérdésnek a körüljárásához 34 énekkarra, zenekarra komponált miséből választottam egy rövid részletet, 1-2 perces szakaszokat, mindegyikből a krédó tételből, a hiszek egyből, azokat a sorokat, hogy harmadnapra feltámadott, az írások szerint fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaistennek jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Sok ismert zeneszerző van, aki nem komponált misét, például azért, mert pravoszláv volt, és ott a liturgia zenei része kötöttebb, mint a nyugati egyházban. Mások azért nem, mert talán nem álltak annyira közel a vallásossághoz, a kereszténységhez, illetve sok olyan zeneszerző van, akinek sok miséje van, például azért, mert egyházi alkalmazásban álltak, de tőlük is csak egy-egy részletet választottam. Így 34 ismert vagy kevésbé ismert zeneszerző művéből fogunk hallani egy-egy részletet, és egy ilyen zenei utazásra hívom a kedves hallgatókat. Minden részhez mondok egy-két mondatot, vagy a zeneszerzőről, vagy a műről, és utána, miután meghallgattuk a rövid zenei idézetet, magáról a feltámadásról egy gondolatot, amit az adott zenei részlet indított el bennem. A Szentmise teológiailag sűríti össze mindazt a drámát, amit Krisztus átélt földi életében, szenvedésében és feltámadásában, mint ilyen kiválóan alkalmas a zeneszerzők számára, hogy ezt megzenésítsék, megfogalmazzák a maguk módján, és így alakult ki, hogy a misének az állandó részeit komponálták meg. A Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei, magyarul az Uram irgalmaz, a dicsőség a magasságban Istennek, a hiszek egy, a szent vagy, szent vagy, szent vagy. Ennek szerves része áldotta ki jön az Úr nevében, rövid sor, ami után visszatér a hozsanna a magasságban. Ez azért vált külön zenei tétellé, mert a II. Vatikáni zsinat liturgikus reformja előtt az úrfelmutatás, vagyis az átváltoztatás után a kánont, latinul természetesen, a pap nagyon sokszor csöndben mondta, alatta a kántor elkezdett egy népéneket. Még az én diákkoromban is, amikor kétnyelvű misekönyv volt, latin-magyar szöveget egyaránt tartalmazott, ott is sokszor előfordult, hogy a pap latinul mondta a kánont, mi alatt a nép énekelt. Akkor, amikor egy templomban zsúfoltan követték egymást a szentmisék óránként, akkor ez az 1-2 perc nyereség is számított, hogy a nép ki tudjon cserélődni a két szentmise között. Tehát amikor a zeneszerző megkomponálta a misét, adódott, hogy kánon alatt énekeljen a kórus, és a Sanctusnak, a Szent vagy Szent vagynak ezt a befejező részét akkor adták elő jellemzően. És végül az Isten báránya, az utolsó, a 6. tétel a komponált misében. Természetesen van olyan mise, amelyben egyéb áriákat, kórusrészleteket is komponált a zeneszerző más költői szövegekre, ilyenkor a zenei anyag az eléri akár a 2 órát is, de volt igény rövid szentmisé. Is. Ezeket a zeneköltők általában Missa Brevisnek nevezték, rövid misének. Ilyenkor például kihagyták a hiszek egyet. Azt prózában mondták el a hívek. Elképzelhető, hogy ismert zeneszerzőktől most nem fogunk hallani zenei részletet, mert ő csak ilyen Missa Brevist, rövid misét komponált. Ezeknek a rövid miséknek a zenei anyaga van, hogy csak 15 perc, tehát egy normál templomban bármelyik vasárnapi misén elő tudja adni az énekkar orgona kísérettel vagy kis zenekarral, és hogyha ügyesen szervezik, akkor gyakorlatilag a misének az időtartamát nem is befolyásolja ez. Például a prédikációt követően elmondják a hívek könyörgését, és a hiszek egyet a kórus a felajánlás alatt énekli el, valamint a Benediktuszt az átváltoztatás után, és elmondják prózában az Isten bárányát, majd az áldoztatás alatt énekli a kórus az Agnus Dei tételt. Az első zeneszerző Josquin des Prez, 1450-től 1521-ig élt, mondhatjuk őt franciának, nem tudjuk teljesen biztosan, hogy a mai Franciaország vagy Belgium területén született, kortársai is óriási jelentőségű zeneszerzőnek tartották, a zene fejedelmének nevezték. Ahhoz persze, hogy fennmaradjon egy zeneszerzőnek a műve, szükséges volt, hogy le is tudják jegyezni úgy az ő alkotását, hogy ezt a későbbi korok rekonstruálni tudják. Josquin des Prez reneszánsz zeneszerző hangszerkíséretet nem fogunk hallani, viszont a 4 szólam mozgalmas meghonosítja azt a komponálási módot, hogy a különböző énekkari szólamok által énekelt hang párosával jelenik meg, vagy négyesével, mindig egy szép harmóniát alkotva, dallamai finomak, gördülékenyek, és a zenét a szövegnek a szolgálatába állítja, a szónak, a szövegnek a jelentését akarja kifejezni, megerősíteni a zenéjével, a kompozíciójával. Nem csak zeneszerző volt Josquin des Prez, hanem pedagógus is, tanítványai közül neves komponisták kerültek ki. Az írások szerint. Feltámadás nem egy világ tempója szerinti szenzáció, nem is valami hihetetlen jövendülésnek a csodaszerű beteljesedése, hanem az értelmezését adják meg az írások. Az ember számára az esemény felfogható, megérthető, de nem is történhetett volna másképp. Az élet szerzője nem maradhatott a sírban. Ennek a nyugalma, derűje árad ebből a zenéből. Angol zeneszerző következik, Thomas Tallis, 1505 tájékán született, és 1585-ben halt meg, a 16. században hosszú életűnek számított, Anglia történelmének nehéz időszaka a 16. század. Thomas Tallisnak 4 uralkodóhoz is volt szerencséje, ez az angol reformáció ideje, az egyházszakadásé, amely sok áldozatot kívánt, sok szenvedést okozott. Thomas Tallis művészete azonban olyan magas szinten állt, hogy megfelelt mind a katolikusoknak, mind a protestánsoknak, őt elkerülték a komolyabb üldöztetések, bár nyilván az ő sorsán is hagyott nyomot a vallási viszálykodás. 40 szólamú kórusművet is írt, tehát páratlanul tehetséges lehetett. Ugyanakkor az anglikán, a protestáns liturgia számára egynemű kórusműveket is komponált. Személyéről keveset tudunk, sírfelirata szelíd és csöndes emberként jellemzi. Tanítványa volt William Byrd, akitől majd szintén hallunk egy részletet. A békesség szó jut eszembe Thomas Tallis művét hallgatván, Jézus ezzel köszöntötte tanítványait, békesség nektek. Abban a korban ez a salom teljesen bevett köszönés volt, nem volt különösebb ünnepiessége. Mégis jellemző Jézusra, nem a gyilkosaihoz, a bíráihoz megy, hanem a szomorkodó tanítványaihoz. Nem dörgöli az ellenfeleinek az orra alá, hogy lám én voltam az erősebb, hanem feltámadása után is úgy viselkedik, ahogy a kereszten. Jó szava volt ahhoz, aki hozzáfordult, és nem válaszolt annak, aki szidalmazta. Itáliai zeneszerző következik, Giovanni Pierluigi da Palestrina, 1525 tájékán született és 1594-ben halt meg, neve a származási helyére utal, családi neve eredendően más volt. 1525, a reformáció után vagyunk nem sokkal, amely óriási megrázkódtatást és ugyanakkor nagy megújulást hozott a katolikus egyházban is, valódi belső reformot. Palestrinának abból a művéből hallunk hamarosan egy részletet, amelyik azt a címet viseli, hogy II. Marcell pápa miséje. A tridenti zsinat idején íródott ez a mű, amikor a belső reform eredményeképpen a templomokból ki akarták tiltani a több szólamú zenét, és Palestrina ezzel a miséjével győzte meg a pápát és a zsinatot, hogy a polifóniának igenis van helye a liturgiában. Óriási tekintélynek örvendett, népszerűsége, ismertsége halála után csak növekedett, kompozíciós szabályai ma is tananyagnak számítanak a zeneszerzők számára. Kórusművei könnyen tanulhatóak, nem alkalmaz nagy és nehéz lépéseket, és hogyha valamelyik irányban lép is egy kicsit nagyobbat, következő lépés már az ellenkező irányba vezet. Ezt akár meg is figyelhetjük a következő részletben. Palestrina zenéjének kiegyensúlyozott szépsége, visszafogott öröme jól megragadja azt az evangéliumi hangulatot, amikor azt írja az evangélista, hogy a tanítványok látták a föltámadt Jézust, de örömükben nem mertek hinni, és csodálkoztak. Örömükben nem mertek hinni, persze aztán hittek, de ez időbe telt. Óriási csalódásokon mentek keresztül, félelmen, gyászon, ami eluralkodott rajtuk, és kicsit talán védekeztek is az ellen, hogy nehogy valami felvillanó reménysugárra hallgassanak, és annak utána újabb, még nagyobb csalódás legyen a vége. Éppen ezért, amikor először látják a feltámadt Krisztust, örülnek, de még nem merik magukat átadni ennek az örömnek. Visszatérünk Angliába. William Byrd 1543-tól 1623-ig élt, Thomas Tallis tanítványa volt, szoros kapcsolatban is álltak, kivételesen hosszú életet élt, az angol zene atyának is nevezik, tehát nagyon termékeny és nagyon elismert zeneszerzőről van szó. Katolikus hívő volt, de megtűrték a katolicizmusát az anglikán vallási többségű országban is, mert nem csak a katolikus liturgia számára komponált, hanem az anglikán egyház számára is. Világi műveket is írt, akkoriban a landkíséret volt a divat, de ő vonós hangszerekkel is kísérte az éneket. Most azonban négy szólamú miséjének krédó tételéből halljuk a feltámadást idéző szavakat, hangszeres kíséret nélkül. Hallgatva William Byrd csodálatos dallamát megütötte a fülemet a Fölment a mennybe emelkedő hangsorral való megzenésítése, lefestése, és Jézus mennybe menetele nem külön esemény a feltámadástól. A feltámadással Jézus az Atya világába, az Isten országába, az örök életbe lépett át. Nem a földi életet hosszabbította meg, mint azok az elhunytak, akiket ő feltámasztotta, Naimi fiút, Jairus leányát, vagy éppen Lázárt, a barátját, akik utána újra meghaltak, hanem Jézus a feltámadásával kilép ennek a világnak a keretei közül, és az örök életből tér vissza, hogy megmutassa a feltámadást a tanítványoknak. A feltámadás tehát kinyilatkoztatás. Nem fogható az emberi élet vagy történelem semmilyen eseményéhez. Nem tudunk analógiát mondani, hogy az történt, ami máskor is. Teljesen egyedi történésről van szó. Éppen ezért ennek a felfogása lehet, hogy könnyebb az utókor számára. Mi már a szüleink, a hívő elődeink hitvallása révén hozzászoktunk ehhez a gondolathoz. A tanítványoknak azonban olyan fogalommal kellett megbarátkozniuk, vagy olyasmit kellett tapasztalniuk, amihez semmilyen előzmény nem fogható. Következő szerzőnk Tomás Luis da Victoria. Spanyol zeneszerző, 1548-tól 1611-ig élt, Palestrinának az olasz mesternek a tanítványa volt, tehát Rómában töltötte a fiatalságát, ahol 1575-ben pappá is szentelik. Néri Szent Fülöppel is kapcsolatban állt, majd aztán 1586 tájékán visszaköltözött a hazájába, és a spanyol származású osztrák császárné magyar királyné özvegy Habsburg Mária személyes lelkipásztora lesz. Az özvegy királyné a sarutlan karmelita apácá madridi kolostorába vonul vissza, spanyol uralkodói leszármazottaknál nem ritka ez, hogy idős korukra a kolostorba vonulnak. Ez a szerző, Tomás Luis da Victoria, ennek a kolostornak a számára is komponált zeneműveket, illetve papként működött. Mária királyné halálakor komponálta 6 szólamú Requiem című művét, amelyet főművének is tartanak. Ez 1603-ban keletkezett. Most azonban az általa komponált misének a krédó tételéből hallunk egy részletet. Let's go. Nehéz összeszámolni az evangéliumban, hogy az Úristen hányféle módon próbálja az ember tudtára adni a feltámadást. Jézus sírjánál az első látogatók húsvét vasárnap reggelén asszonyok voltak, ők aztán észlelték az üres sírt, elfutottak a tanítványokhoz. Olyan beszámoló is van, amely szerint az asszonyok angyalokkal találkoztak, akik elmondták nekik, hogy Jézus feltámadt, és megüzente az apostoloknak, hogy Galileában találkozhatnak vele. Aztán Mária Magdolna kertésznek hitte a feltámadt üdvözítőt. Az apostolok is elfutottak az üres sírhoz, láttak mindent, amit az asszonyok elmondtak nekik, de nem vontak le különösebb következtetést a látottakból. Egyedül János evangélista volt az, aki az ott hagyott leplek látványából megértette, hogy nem történhetett más, mint az, hogy Jézus feltámadt. Aztán megjelent az Emmauszi tanítványoknak, ők sem ismerték föl, megjelent az apostoloknak, azok alig akarták elhinni, Tamás az ő szavukra sem tudta elfogadni Jézus feltámadását, ezért Jézus külön megjelent neki is, és aztán Szent Pál beszámol arról, hogy egyszerre többeknek is megjelent a feltámadt Jézus. Fokozatosan, több lépésben, lassan értik meg a föltámadásnak a valóságát, és Jézus ezen az úton vezeti végig őket egészen a mennybe meneteléig. Visszatérünk Itáliába, de maradunk még a reneszánsz stílusnál. Claudio Monteverdi 1567-től 1643-ig élt. 6 szólamú misét komponált, amelyhez létezik egy egyszerű hangszeres kíséret is. Itt most csak énekhangon, a cappella halljuk. Monteverdi tudatosan kereste az új megoldásokat, stílusjegyeket, őt tarthatjuk az első operaszerzőnek. Ezeket a korai operákat még nem az egységesen megkomponált, komoly, hosszú felvonások jellemzik, inkább rövid néhány perces zeneszámok sorozataként képzelhetjük el, de mégiscsak Monteverdi volt ennek a műfajnak az egyik feltalálója. Az üres sír önmagában nem bizonyítja a feltámadást. Máté evangélista számol be arról, hogy a zsidó vezetők pénzt adnak a Jézus sírját őrző katonáknak, hogy terjesszék el azt, hogy ellopták a holttestet. Az viszont nagyon figyelemre méltó, hogy maga az evangélista beszámol erről. Nem érzi szükségét annak, hogy úgy mutassa be az eseményeket, mintha minden egybevágna. A feltámadás és egyáltalán az evangélium nem igényli azt, hogy utólagosan kozmetikázzák az eseményeket vagy az arról szóló híradásokat. Nyugodtan a tudtunkra tudja adni, hogy el van terjedve a zsidók között az evangélium megírásának időpontjában, Jézus halála föltámadása után 20-30 évvel, ez a szóbeszéd, hogy a tanítványok lopták el Jézusnak a holttestét. Elérkeztünk a reneszánsz és a barokk határára, következő szerzőnk Gregorio Allegri 1582-től 1652-ig élt. Leghíresebb műve a Mizerére címet viseli, ez az 51. Zsoltár. Dávid király nagy bűnbánati imádságának a megzenésítése, könyörülj rajtam Istenem szerető jóságot szerint, így kezdődik. Ez a mű a Vatikánban, a Sixtus kápolnában került előadásra rendszeresen, 1630 tájékán ír hatta Allegri, egy 4 szólamú és egy 5 szólamú kórusra, amit a kápolna két különböző helyén állítottak föl, tehát ahogy énekeltek, felelgettek egymásnak, térben is különleges hatást kelthetett. A Vatikánnak a szertartás mesterei felismerték, hogy mekkora kincs van a birtokukban, ezért hosszú időre megtiltották, hogy a kottáit kivigyék a Sixtus kápolna falai közül. A legenda szerint 140 évvel később, 1770-ben járt Rómában a fiatal Mozart, 14 éves volt ekkor, és hallotta a Sixtus kápolnában előadni ezt a művet, és utána aznap este emlékezetből lejegyezte az egészet. Aztán, amikor pár nappal később visszatért és újra előadták, akkor még javításokat végzett a kéziratán. Van, akik kétségbe vonják ennek a történetnek a hitelességét, de minden esetre Allegrinek ez a műve azóta az egész világon elterjedt, és ez a legismertebb alkotása. Most azonban a miséjének egy részletét fogjuk hallani, szintén a cappella, vagyis zenekari kíséret nélkül. Noha az üres sír még nem bizonyítja a feltámadást, a leplek látványával együtt János evangélistában megszületik a bizonyosság, Jézusnak fel kellett támadnia. Vajon mit láthatott János? Ő maga úgy beszéli el az eseményt, hogy az asszonyok híradását követően Péterrel együtt futott a sírhoz, de mivel fiatalabb volt, ő ért előbb oda. Bepillantott, látta a lepleket, de nem ment be. Udvariasságból, tiszteletből előre engedi Pétert, noha Péter elfutott a Getsemáni kertben, nem volt ott Jézus keresztje alatt, de mégis már az ősegyháznak a tisztelete Krisztus földi helytartója iránt, a főapostol iránt megjelenik. Tehát János bepillant a sírba, néz, de nem ért. Utána megérkezik Péter, be is megy, látja a lepleket, de nem áll össze benne semmi összkép. És ezek után lép be János a sírba, és azt írja, hogy látja a lepleket és hitt. Három különböző szót használ a látásra, bepillant, utána Péter valamiképpen a saját elméleteit, a saját elgondolásait látja, vagy azoknak az igazolását keresi a látványban, és végül János az, aki pedig átlát a látvánnyal együtt valami föltárul a számára. A Szentírás nyelvén, az eredeti görög nyelven ez három különböző ige alak. Ezeken a lépéseken keresztül jut el János a fölismeréshez, hogy mit is láthatott, arról majd a következő zeneszám után hallhatunk, ezzel viszont az Et Resurrexi Tertia Die című sorozatunk első részének végére értünk, köszönöm a kedves hallgatók figyelmét, hallgassák a következő részletet is, Lukovics Milán volt a mikrofonnál.